Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Élőkövek lelkiház mottóval rendezték meg a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját az Egri Bazilikában május 9-én. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgatott és szentmisén vett részt az egyházmegye minden szegletéből érkező több mint 800 résztvevő. A találkozón a Székesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egriesek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Mint mondta, a találkozó célja, hogy mindannyian megerősödjenek szolgálatukban és identitásukban. Ehhez nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szükségük van megújulásra. Élőkövek lelkiház lehetne a mottója a mai találkozónak. Mi vagyunk az élőkövek, akik Jézusra építve leszünk lelkiházzá. Plébániáink csak akkor válnak eleven közösségek ki, ha tagjai élőkövekként épülnek egymásra, kölcsönös figyelmességgel, szeretettel, áldozatvállalással, képesek új kezdeményezések befogadására, képesek önkontrollra, indulataik megfékezésére, és szeretettel fogadják az ügyek intézése miatt az irodába betérőket. Törekednek arra, hogy mások lelkébe békét, bizalmat tápláljanak. A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóján délután egyházi szolgálatot végző munkatársak tettek tanúságot. Beszéltek arról az indíttatásról és örömről, amit a szolgálatuk végzése során megtapasztaltak. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák Csaba egriesek áldásával indultak útnak a találkozóról az egyházközségi munkatársak. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon található információkból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Az újonnan megválasztott országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból. Ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabálya legrégebbi. Külön döntés nélkül lezártnak minősül a Fidesz-KDNP-s képviselők által benyújtott a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat. Az országgyűlés előtt marad a vízgazdálkodási törvény módosítása, amelyet az Alkotmánybíróság az alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított. Automatikusan tárgyalássorozatban marad a Súlyog Tamás államfő által az országgyűlésnek jogtechnikai okok miatt 2024. december végén megfontolásra visszaküldött EU-Kirgiz partnerségi megállapodás. Az államfő azért kifogásolta a törvényt, mert a kormány a zárószavazás előtt 197 oldalon lényeges elemekkel egészítette azt ki. Ugyanezt történt a nemzetközi polgári repülésről aláírt egyezmény módosításainak kihirdetésével is. Ezt is azért kifogásolta Súlyog Tamás 2024 végén, mert a kormány nagy terjedelemben módosította a zárószavazás előtt. Az új kormány döntésére vár, hogy fenntartja-e az elődje által benyújtott, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel bevezetett, védett üzemanyagárak törvényi szintre emeléséről szóló javaslatot. Végül az időjárásról, a változó vastagságú fátyol felhőzet mellett, főként hazánk nyugati, délnyugati felén erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Helyenként legnagyobb valószínűséggel az ország középső tájain zápor, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás, csupán a csapadékgócok környezetében fordulhatnak elő élénk erős széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 16 fok között valószínű. A szelesebb dunántúli tájakon lesz az enyhébb, míg a szélcsendes északi völgyekben hidegebb az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Az est hangjai.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és Karkus István technikus nevében is. A mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, az új világban, melybe a feltámadt Jézus vezet bennünket, a legértékesebb dolog mindenki számára elérhető, és mégsem veszít vonzerejéből. Épp ellenkezőleg, ami mindenki előtt nyitott, az most örömet ad. A hála átveszi a versengés helyét. A befogadás megszünteti a kirekesztést. A bőség többé nem jár együtt egyenlőtlenséggel. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban Nagy Lucsei Orbán egri püspökről, Buda Péter atyával, teológiai tanárral, rádiónk elnökével beszélgetünk. A 21 órakor elhangzó hírek után az Itt élünkben a Hortobágyra és Csincsére látogatunk. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Jules Verne a Dunai Hajós című regényének 20. részét Koncz Gábor olvassa fel. Majd a családi élet és a hivatásébresztés iskolai kereteinek lehetőségeiről Lóci Tamás atya, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke beszél. Rádiónk is újszállási frekvenciáján ekkor a leltár szól. Ebben irodalmi és lelkiségi összeállítást sugárzunk. A 22 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják az Egyházfórumot. 23 órakor híreket mondunk, ezután a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Juhász Ferenc atya olvassa fel hétvégi levelét. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk, addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, folytatjuk a mai adásban az egri püspökök történetét Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hűséges hallgatóink talán emlékeznek arra, hogy egy pár szó jutott még az előző adásban Nagy Lucsei Orbán egri püspök, aki nagyon kacifántos körülmények között, de végül is megkapta az egri püspöki széket Rangóni Gábor után, hiszen az első esélyese a későbbi 6. Sándor pápa, Rodrigo Borgia lett volna, de végül is ő csak az esélyesek között volt, soha nem volt egri püspök, hanem Nagy Lucsei Orbán került az egri székbe. Milyen körülmények között, mi az, amilyen feladatokkal ő indította az egri éveit?
Tehát kezdjük itt azért még a Borgiával, hogy hivatalosan a pápától ő megkapta a kinevezést, csak hát ugye ezt Magyarországon senki nem fogadta el. Elsősorban nem fogadta el a magyar uralkodói réteg, és Mátyás király sem fogadta el, tehát ilyen szempontból sosem jött Magyarországra, és hát végül is hajlandó volt 6. Sándor lemondani az egri püspökségről, de kimondottan így, ennek még később lesz jelentősége, hogy Nagy Lucsei Orbán javára. És akkor így aztán a pápa is, miután már így minden elrendeződött, így végül is 1487-ben április 27-én kiállította a bullát, amely által ő lehetett az egri püspök, és ő, ugye eddig is beszéltünk arról, hogy egy olyan személyisége volt, aki igyekezett gondosan ellátni azokat a tisztségeket, feladatokat, amelyet akár az egyház részéről, akár a király részéről kapott, tehát győri püspökként is gondos püspöke volt az egyházmegyének, és most pedig, mihelyt még meg sem érkezett tulajdonképpen a pápai megerősítés, ő már ellátogatott Egerbe, ahol Egerben nagy ünnepséggel fogadták, és az egyházmegye különböző részeiről ajándékokkal halmozták el. Följegyzik, hogy még a távoli Bártfa városa is küldött 2 hordó sört az ő megérkezésének az örömére. És természetesen azzal, hogy ő lett az egri püspök, megkapta ezzel együtt a Heves megye főispáni tisztségét is, hiszen ugye azt már előtte Bekeszlóer János megszerezte magának, és innentől kezdve úgy összenő a két feladat, és ennek következtében aztán ő, mint egri püspök, hát, illetve már korábban, mint győri püspök, hát egyéb tisztségeket is kapott Mátyás királytól, mert hogy 1485-ben, amikor Bécs elesik, tehát Mátyás elfoglalja a várost, akkor úgy gondolja, hogy hadijogon, tehát ez a jure belli a háborús jog alapján ő töltheti be a bécsi püspökséget is, és ide is kinevezte Nagy Lucsei Ormánt, amit végül is a pápa úgy ismert el, hogy püspöki adminisztrátorként Bécsnek a vezetője is lesz egyben. Na de maradjunk 1487-ben, amikor már megérkezik a pápai megerősítés, akkor az egyik első kérése volt az új egri püspöknek, amivel 8. Incéhez fordult, hogy ő is kért egy olyan gyóntatót, vagy jelöljön ki számára egy olyan gyóntatót, amely mindenféle egyházi fenyítés és büntetés alól föl tudja őt oldani, sőt, hogy az általa kívánt papnál élete végén életének minden bűnét meggyónhassa és arra feloldozást kapjon.
Ugye? Bocsát, ezt miért kellett kérni? Mert amikor korábban erről beszéltünk, ugye egy olyan püspöknél volt erről szó, aki mondjuk ugye a harcmezőn, hát mint katonaember, de ugye életeket ontott ki, tehát hogy nyilván ez egy főben járó.
Igen, de ő is ott volt Mátyás mellett.
Mátyás mellett ott
van, és részt vesz a hadjáratokban is, tehát ez mindenképpen olyan dolog, amit ugye mint pap, főpap, neki nem lenne szabad tennie, és ezek miatt ugye különböző egyházi fenyítékek vannak kiszabva az ilyen esetekre, és pontosan ez mutatja az ő lelkiismeretességét, hogy egyrészt meg akar felelni mind a királyi elvárásoknak, mind pedig az egyházi elvárásoknak, de ugyanakkor nem akarja kockáztatni az üdvösségét. Tehát persze természetesen meg is kapja ezt, sőt azt is kéri, hogy egyes fogadalmai vagy esküi alól is felmentést tudjon kérni ettől a gyóntatótól, hogyha megváltoznak a viszonyok, akkor ő rugalmasabban tudjon ezekhez alkalmazkodni, és hát olyan más fogadalmakat tudjon tenni, amelyek az adott célnak jobban megfelelnek.
Jó, ezt a gyóntatót gondolom megkapta.
Igen.
A személyéről tudunk valamit, vagy ennek így ilyen szempontból nincs jelentősége, csak az a lényeg, hogy megkapta ezt a gyóntatót, aki tényleg ezek alól, a bűnök alól fel tudja őt menteni.
Igen, és akkor utána, amikor egri püspök lett, akkor rögtön elkezdett foglalkozni az itteni dolgokkal. Például megvásárolt egy falut, méghozzá Egyek faluját, most is létező település, most a Debrecen Nyíregyházi Egyház megyéhez tartozik. Azért vásárolta meg, hogy utána ennek a falunak egy révet létesítsen a Tiszán, ami jövedelemmel látja el, az természetesen az ő jövedelmeit is növeli, illetve kiváltságot szerzett ennek a falunak, hogy a termékeikkel az egész országban tudjanak vásárokra járni, és senki se állíthassa meg őket, senki sem ítélkezhessen fölöttük. Ha valakinek mégis valami peres ügye lenne ezekkel az egyeki kereskedőkkel, akkor azok az egyeki főbíró előtt intézhessék el a dolgot. Ugyanakkor a falut ezt is elintézte, ami egyébként abban az időben Szabolcs vármegyéhez tartozott, átkerüljön a Heves vármegyébe, tehát az ő főispánsága alá.
Mint plusz jövedelemforrás.
Igen.
Yeah.
Neki a későbbiekben, tehát amikor ő tényleg valóban elfoglalta az egri püspöki széket, Mátyás királlyal volt még közös harca.
Igen, ő azok közé tartozik, akik Mátyásnak a bizalmát élvezték egészen Mátyás király haláláig, tehát még a halálos ágyánál is ott van. Tehát ő az az ember, aki a maga természetes hűségével mindig támogatta a királyt, és erre egy nagyon szép példa, hogy amikor ugye Bécsel esik 85-be, utána ostrom alá veszi Mátyás király Bécsúj helyet is, azonban ez nagyon keményen ellenáll. És mivel nagyon elhúzódik az ostrom, ilyenkor ez financiálisan nagyon nagy terhet jelent, mert hogy a katonáknak fizetni kell a zsoldot, meg élelmezni kell őket, és így tovább. Ráadásul a katonáknak a morálja is visszaesett, illetve hát a küzdelemben a létszámuk is csökkent, és ekkor fordul újra Nagy-Lucsei Orbánhoz Mátyás király, aki ugye egyben a kincstartója is volt, tehát neki kellett gondoskodni, hogy a pénz meglegyen. Ezt úgy oldotta meg Orbán püspök, hogy gyorsan visszajött Egerbe, és Egerbe összehívott egy területi gyűlést, és ezen a gyűlésen ugye Heves vármegyétől, illetve a környékbeli vármegyéktől sikerül neki pénzeket begyűjteni, illetve a saját egri püspöki bandériumát és más egységeket is felszerelni, és ezekkel sietett Mátyás királynak a segítségére, tehát egyrészt a tekintélyes pénzösszeg, amivel az ott lévő sereget tudja Mátyás finanszírozni, másrészt pedig friss haderőt is visz számára, amely az ostromnak a sikeréhez így hozzájárult, meg arról nem is szabad megfeledkezni, hogy az újabb seregtestek érkezése moráját is javította az ostromló seregnek, úgyhogy amikor aztán elfoglalja Bécsújhelyt Mátyás király, akkor a bevonuló seregben ott van mellette Nagy-Lucsei Orbán egri püspök is. Ugye Bonfini, persze ő elfogultan ír Mátyás királyról és a környezetéről, tehát ami Mátyással történik, és ami a környezetében van, az minden jó, de ő maga is nagyon elismerő szavakkal emlékezik meg Nagy-Lucsei Orbánról. A király jobb kezének nevezi őt, és azt mondja, hogy nem csak ő nevezi úgy, hanem tulajdonképpen az akkori arisztokrácia is így tekint az egri püspökre, hogy valóban ő Mátyás királynak az egyik legjelentősebb támogatója.
Bár jelen esetben ugye a témánk az egri püspökök története, de most gyakorlatilag ugye a 2-3 adással ezelőtt, amikor a Bekenszler Jánosról volt szó, ugye mind a ketten azért elég érthetetlenül fogadtuk azokat az híreket, hogy el is árulta, de valahogy Mátyás mindig megbocsátott neki, tehát különös bizalmat élvezett Bekenszler, később Rangóni, nyilvánvalóan ugye az olasz mi voltja, aragóniai Beatrixet fogadta, eskedte őket. És akkor itt van Nagy-Lucsei Orbán, aki szintén, tehát hogy vajon a többi egyéb egyházi méltóság esztergomi érsekkel is ilyen jóban volt, mert ugye amíg uralkodott Mátyás, az összes egri püspökkel nagyon jóban volt.
Igen, bár azt, ha visszaemlékeznek a hallgatók, meg mi is, akkor látjuk, hogy Bekenszler János azért, amikor már úgy elárult a Mátyást, ugye másodszor és akkor végleg, akkor igazából már nem nyert bocsánatot Mátyástól, csak nem tudta megfosztani az egri püspökségtől, mert a Szentszék továbbra is őt ismerte el egri püspöknek, sőt, ugye tudjuk, hogy bécsi koadjútori és salzburgi koadjútori, sőt a császártól ugye Ausztriának a védelmezője Mátyással szembe, tehát ott a hadi eseményekben is szembe kerültek egymással, tehát mondhatjuk, hogy az ő pályafutása az végül is Mátyással kapcsolatban erősen negatívra sikeredett a végén. Ezzel szemben Nagy-Lucsei Orbán egri püspök ő végig kitartott, és semmiféle olyan dologról nem tudunk, amelyben összekülönböztek volna egymással. Ugye még Rangóni Gáborral is volt egy kis nézeteltérés, ugye ez amikor ő már Rómában volt, mint a királynak a legátusa, akkor volt, hogy ez a probléma, hogy az Esztei Hipolitnak az esztergomi érsekké való kinevezését azt nem mozdította elő kellőképpen Rómában, és ezért a Mátyás király megorrolt rá, de hát ennek komolyabb következménye nem lett, mert hogy Rangóni Gábor közben meghalt.
Igen. Na jó, de hát ugye valahol volt egy elfogadható indoka, hiszen ugye a gyermek Esztei Hipolitot akarta.
Igen, ott egyértelmű, hogy ott...
Tehát nem a király ellen szólt, senki más ellen. Na,
hogy csak Rangóni Gábor az egyháznak az érdekét. Igen. Nézte. Ő, mint ugye, aki maga is ugye egy szegény ferences szerzetesből emelkedett ilyen magas pozícióba, aki élete végéig próbált tényleg szerénységben élni ferences módjára, ő fontosnak tartotta azt, hogy az egyház, főleg így, hogy bent ott van Rómában, akkor az egyház érdekeit előbbre helyezi, mint az esetleges királyi érdekeket.
Hát pontosan meg azt, hogy ugye ne felejtsük el, hogy most ugye ez az, hogy valaki kiskorú, meg még úgy kiskorú, hogy nem 16 éves, hanem 5 éves, tehát hogy nagyon kicsi, tehát hogy azért menjünk már végig azokon a ranglétrákon, illetve nem is ranglétrákon, hanem mondjuk a tanulmányi fokozatokon, hogy egyáltalán mondjuk szenteljék már pappá.
Hát majd látni fogjuk, hogy azért ez nem történik meg, de majd ne szaladjunk előre, ezt egy Hipolittal még fogunk találkozni, mint az egri püspöki székben is, de majd azt akkor
beszéljük
meg, amikor majd hozzáérünk. Egyelőre még Nagy-Lucsei Orbánnál tartunk, aki újabb fontos megbízatásokat is nyer a királytól, mert például amikor Szapolyai János a nádor 1487-ben meghalt, akkor a király nem nevez ki új nádort, ugye a királynak a helyettesét, hanem egy nádori helytartót nevez ki, ez pedig nem más, mint Nagy-Lucsei Orbán, uh-huh. az egri püspök, és ez azt jelenti, hogy a nádor...
A királynak a második helyettese, ellen magyarra lefordítva, vagy hogy
igen, igen, de úgy, hogy közben nincsen nádor.
Így van, azért mondom, hogy ez ilyen hát egy lépcsőfok kimarad.
Így van, de azért azok az ügyek, amelyek a nádorhoz tartoznak, azok javarészt átháramlottak őrá, és ezeket ő látta el, tehát például bírósági ügyek és így tovább, amik olyan magas szinten voltak, hogy az a nádornak a hatáskörébe tartozott, és így mondom, Mátyás király mellett kitartott egészen Mátyás haláláig. Amikor április 5-én Mátyás meghal, akkor ő is ott van. Tehát a Bécsben a király halálos ágyánál.
Thank you.
most következik az izgalom, hogy ugye Mátyás halálával mi történik.
Igen.
Mert hogy a probléma az, hogy Mátyásnak nincsen törvényes utódja. Van neki egy fia.
Csak törvénytelen.
Törvénytelen. Viszont Mátyás azért nagyon gondos neveltetésben részesítette, és tulajdonképpen örökösének tekintette. Érdekes az, hogy a család nevet azt nem tudta ráhagyományozni, tehát nem Hunyadiról van szó, hanem kreáltak egy új nevet, ugyebár a Korvin. Tehát ő Korvin Jánosként vonul be a történelembe, és Nagy Dulcsei Orbán, aki egyébként a Hunyadi család vagyonának a kezelője is, meg az egész Hunyadi családnak az elkötelezett híve, ő is úgy gondolta, hogy a méltó utód Mátyás király után az Korvin János lenne. Tehát az első időben, Mátyás halála után, Mátyás nem törvényes, de természetes fiát tekintette örökösnek, és úgy is áll hozzá a dologhoz, hogy őt segíti majd a magyar trónra. Azonban ez nem volt annyira egyszerű, mert hogy más jelöltek is voltak, akik szerették volna a magyar trónt megszerezni, és hogy ezek közül elsődlegesen Jagelló László jöhetett szóba.
Igen. Most pont azon gondolkoztam, hogy azért a világtörténelemben ismerünk olyan eseteket, amikor, de még a magyar történelemben is, hogy ugye nem törvényes utód, meg nem egyenesági utód, hanem unokaölcs, meg tehát bárki kerül a trónra, csak az a baj, hogy ez ilyenkor mindig visszájt szít, mert ugye ebbe már bele lehet kötni, hogy ő nem törvényes gyermek, és az a, hát itt most jelen esetben főleg egy ilyen töröktől cincált országban aztán tényleg mindenki mindent akar magának, tehát hogy mondjuk nem létezhetett volna olyan, hogy egy olyan törvényt hoz, mint amit mondjuk később megtett akár Mária Terézia apja harmadik Károly, hogy ugye a lánya majd törvényes uralkodó legyen, tehát mondjuk Mátyás is király volt, tehát életében azért hozhatott volna egy ilyen törvényt.
Ez azért nehézkes, mert hogy abban az esetben, amikor ugye harmadik Károlyról beszélünk, és ugye a pragmatika szankcióról, akkor egy olyan személyről van szó, aki törvényes leszármazottja, csak éppen lány. Na most a női örökösödés, mint olyan, ez sem ismeretlen egyébként, tehát erre már volt példa. Tehát Nagy Lajos lánya is örökölte a trónt, és ugye megkapta hozzá Zsigmondot. És aztán így lett Zsigmondból
egy fél évszázadig uralkodó magyar,
király, ugye, aki mikor megözvegyült, akkor hirtelen kérdésessé vált a legitimitása.
De csak ott maradt a trónon
végig. Ott maradt, persze, hát ugye sikerült neki, de azért meg kellett küzdenie. Tehát az, hogy nő lett, ha Mátyás királynak lett volna törvényes leánya, akkor nem lett volna probléma. De Korvin Jánossal az a baj, hogy ő házasságon kívül született. Tehát ő nem Podjebráb Katalinnak a gyermeke volt, tehát Mátyás első házasságának a gyümölcse, hanem tulajdonképpen egy szeretőtől született, akit Mátyás elismert sajátjának, tehát azért mondjuk, hogy természetes fia, viszont törvénytelen, és a törvénytelenség ebben az időben azért sokkal
nagyobb bűnnek, vagy törvénytelenségnek számított.
Így van, tehát a egyház szempontjából is, tehát hogy egy keresztény királyságot rá lehet bízni olyanra, aki törvénytelenül született. Most bele kell gondolni, hogy ebbe az időbe valaki törvénytelen származású volt, például egyházi rendnek sem lehetett a tagja. Tehát nem lehetett belőle a pap, meg ilyesmi. Csak aki törvényes katolikus házasságból született a világra.
Tehát ezeket annak idején keresztlevéllel tudták bizonyítani, ugye?
Keresztlevél, hát igen, mondja.
Tehát mondjuk azért a 15. században
még nem létezett ilyen egyházi anyakönyvezés, mint most.
De lényegesen hamarabb beindult az egyházi anyakönyvezés, mint mondjuk a polgári.
Igen, de elsősorban a Trentói zsinat után volt az, amikor ugye ezt törvényesítették.
Az meg már az 1500-as.
Igen. De hát ugye a szóbeli hagyomány, tehát azért a településeken mindenki tudta, hogy kinek milyen a származása. És akkor azt is tudták, hogy aki nem törvényes származású, az meg se próbálkozhat papi pályával. lényeg, hogy először Korvin János mellé áll ebben a vitában. Na de hát nyilván, hogy ezt nem ő döntheti el.
Igen.
Az biztos, hogy neki komoly befolyása van, mint Mátyás egyik hűséges mellette kitartó embernek, akinek óriási tekintélye van, ráadásul kincstartó, azt nem vesz.
Mert a pozíciója attól még megmaradt?
Persze. Uh-huh. Tehát ő továbbra is ezt, ő a kincstartó, és ráadásul, ugye mivel nádor sincsen, ezért gyakorlatilag a legjelentősebb tisztséggel rendelkezik az országban, mert ő nádori helytartó. Mm. És így, mint ilyen pozícióban lévő, ő az, aki megnyitja az országgyűlést, amelynek döntenie kell a leendő király személyéről, és ugye ez az 1490-es júniusi gyűlés, és akkor kiderül, hogy Korvin Jánosnak a támogatottsága azért nem akkora, hogy egyértelműen őt lehetne Mátyás utódául kinevezni, és akkor már az országgyűlésen is megszületett egy ilyen döntés, hogy amennyiben mégsem ő kerülne a magyar trónra, akkor Bosznia királyává fogják koronázni. Na most ebben már benne van az, hogy hát akkor nem biztos, hogy ő lesz a király. És a későbbiekben ez még inkább megerősödik, mert közben ugye Jagelló László egy tekintélyes sereggel, 10-15 ezres sereggel megindul Buda felé, hogy érvényesítse a trón igényét, és hát természetesen ezek után a magyar rendek, akik egyébként is jelentős részben az ő trónutódlását támogatták, mellé álltak, és ezért aztán a királyválasztó gyűlés hát így dől el. Na most igen ám, csak hogy közben azért van ellenzék, tehát akik Korvin János mellett voltak, ezek közül a legjelentősebb Újlaki Lőrinc, ugye a déli végeknek a legjelentősebb földesura, úgyhogy ők tiltakoznak, és utána Korvin Jánossal együtt elmenekülnek a gyűlésről. Persze viszik magukkal, amit csak tudnak a budai királyi palotából, még a koronát is magukkal viszik. És ezek után Nagy-Lucsei Orbán az egri hadakkal, meg még jó néhány egyéb főúrnak a bandériuma üldözőbe veszik, és egy csatát kellett vívniuk, amiben győzelmet arattak, és Korvin János így már tulajdonképpen, mint egy megalázott és fogoly tér vissza ide a gyűlésre, ahol a nádori helytartó és egyben a kincstartó segítségével második Ulászló trónra kerül, és a Korvin Jánost pedig megpróbálják kárpótolni.
Én értem, hogy ő törvénytelen. De a magyar rendeknek miért jobban érdekük egy idegen honból ide érkező királyt támogatni?
Hát a nemzetközi háttér.
Tehát, hogyha egy lengyel, most jelensődben egy lengyel uralkodó kerül a magyar trónra, akkor kapcsolatilag...
Óriási kapcsolati tőkével rendelkezik. Ne feledkezzünk el, hogy ez a század a Jagellóknak a fénykora.
Igen.
Tehát amikor Európa egyik legjelentősebb királyi dinasztiája, a Jagelló, aki itt, tehát Lengyelország, Csehország, Szilézia, Magyarország óriási területek fölött uralkodik a Jagelló dinasztia, és a magyar rendek azért mindig gondolnak a külpolitikára is, hogy egyedül kell harcolnunk a törökkel, vagy
van segítség.
Így van. Tehát ami, ugye Mátyásnak is ez volt a problémája, hogy neki természetes szövetségese nem volt.
Igen.
Mert
hát
hogy...
mondjuk jó volt neki a saját hadserege, ami arra jó volt, hogy itt a környéken, de mondjuk egy nagyot védeni lehet, hogy kevés lett volna fekete.
Igen, de az, hogy nem voltak természetes szövetségesei. Uh-huh. Tehát ő csak Magyarország király volt, és ezt próbálta bővíteni, ugye erről beszéltünk az előző adásban is, talán kicsit hosszabban is, mint kellett volna, de a lényeg, hogy a magyarok számára fontos volt az, hogy egy olyan uralkodó kerüljön trónra, akinek a legitimitását nem fogja megkérdőjelezni a többi európai uralkodó, másrészt egy komoly kiterjedt szövetségi rendszerrel rendelkezik.
Ne exkluzáld magad, Péter atya, hogy többet beszélünk egy témáról, ami nem kifejezetten az adott püspökről szól, mert ezek a mellékvágányok, ezek mindig kellenek, mert tényleg jobb így látni a dolgokat, meg hát azért attól, hogy püspökökről beszélünk, azért a történetiség is fontos.
Igen, és ugye ez az Ulászlónak a trónra kerülés, ugye 1490-ben, ez egy érdekes dologgal kapcsolódik össze, és pedig azzal, hogy ő pedig azzal igyekszik a legitimitását Magyarországon erősíteni, hogy hajlandó feleségül venni Mátyás özvegyét, Beatrixot. Csak ugye ez azzal a problémával jár, hogy azt mindenki tudja,
hogy
Beatrix meddő. Így van, és egyébként...
Mondjuk erről is voltak azért, tudod, ilyen találgatások, hogy ő inkább nem akart.
Nem tudom.
Tehát én olyat is olvastam már vele kapcsolatban, hogy ő nem akart kifejezetten, tehát hogy ez is benne van a paklában. Hogy miért, azt nem tudom, hogy nem akart volna utódot szülni Mátyásnak.
És ugye Beatrix is hálás volt egyébként nagyon Nagy Lucsei Orbánnak, mert hogy ő kimondottan Korvin János ellenes volt. Tehát jöjjön Ulászló, a Korvin János, aki Mátyásnak a törvénytelen fia, az semmiképpen se, jöjjön Ulászló, majd ő feleségül megy hozzá. Igen ám, csak hogy Ulászló nem nagyon akarta feleségül venni Beatrixot, aki egyébként idősebb is volt. És Ulászló pedig, mondom, azért, hogy a saját pozícióját erősítse a királyságon belül, mert Beatrixnak is voltak hívei, ezért aztán hajlandónak mutatkozott, hogy feleségül veszi. De ugyanakkor kiskaput is keresett, hogy hogyan lehetne ebből a házasságból alkalmas időben kihátrálni, és ezért egy ilyen kisebb összeesküvést hajtottak végre Nagy Lucsei Orbánnal, ami nem egészen szabályos dolog, de a lényeg, hogy egy olyan házassági szerződést, illetve egy olyan esküvőt hoztak össze, ami nem volt egészen szabályos a törvények szerint. Tehát egyrészt ez egy zárt körű volt, tehát gyakorlatilag a püspök összeadta őket a nyilvánosság kizárásával. Na most ebben az időben egy uralkodónak így házasodni nem lehetett. Tehát azt nyilvánosan kellett volna tenni. A másik, hogy ezt állítólag előre megbeszélték, hogy amikor az esküvő szövegében odáig érnek, hogy, ugye latinul ment az esküvő, odáig érnek, hogy akarod-e feleségül, stb. Ott Ulászló hibázott. Tehát nem jó választ adott, amit Beatrix nem tudott, ő úgy gondolta, hogy ez a házasság érvényes, viszont amikor Ulászlónak már nem állt érdekében ez a házasság, akkor Nagy Lucsei Orbán, meg az a néhány figura, aki még ott volt a zárkörben, van, azok lelkesen tanúsították, hogy bizony ez a házasság ez érvénytelen, mert formai hibát követtek el. Na hát, és ezért aztán mindenki hálás volt neki, mármint Orbán püspöknek, úgyhogy újabb javadalmakat kapott ezért Ulászló királytól is. Sőt, ugye Ulászló azt is megtette, hogy Nagy Lucsei Orbán Mátyás király idejében a saját kontójára komoly kölcsönöket vett föl zsidóktól és más helyekről, amit ő ugye saját maga aláírt, no de hát így most eladósodott, mert ugye a király elvileg ezt visszafizette volna neki, de hát Mátyás király meghalt, ugye váratlanul, és második Ulászló ezeket az adósságokat átvállalta Nagy Lucsei Orbántól, hogy majd ő fogja ezeket fizetni. Ugyanakkor 1490. szeptemberében már betegeskedett a püspök, úgyhogy a kincstartói tisztséget is Túzósvát vette át. Ugye a Túzoknak komoly szerepe volt a korábban is, már évtizedekre visszamenően a Hunyadi család pénzügyi ügyeinek a kezelésében. Már Hunyadi János idejében is a Túz familiából volt a számvevője, kincstartója, Mátyás király is számított erre a családra, ami egyébként, ha minden igaz, zsidó származású família volt, persze ekkor már keresztények lettek, de a lényeg az, hogy ezek után 91-ben ő, mármint Nagy Lucsei Orbán meg is hal. És ezzel véget ér az egri püspöksége, tehát ő úgy hal meg, hogy egri püspökként hal meg, tehát ő belőle nem lesz esztergomi érsek, de nem is árult el a királyt, hogy Salzburgba menjen, vagy valahova, ő egri püspökként hal meg.
Thank you.
arról azért még beszéljünk már, mert gyakorlatilag itt a belpolitika nagyon elvitte az ő dolgait, hogy Egerben mennyire aktívkodott ő.
Nagyon aktívkodott. Egyrészt meg kell említeni azt, hogy vallásos is volt. Vallásos volt, tehát ő nem karrierpüspök volt, mint mondjuk Beckenslóer János. Vagy
neked ő nagy kedvenc.
Na hát igen, ő belopta magát a szívünkbe. Hát mindenképpen egy különleges figurája, nem csak az Egri Egyház megyének, hanem a magyar történelemnek, csak ugye nem annyira ismert a személye. De akik hallgatják a rádiót, azok most már ugye találkozhattak vele jó néhány adásban. Tehát ő nagyon komolyan hitt a szeplőtelen fogantatásnak a dogmájában, ami ugye az az érdekes, hogy akkor még nem volt dogmatizálva, majd csak 1854-ben 9. Pius fogja tévedhetetlen tanításként kinyilvánítani, de nagyon sokan voltak, akik nekik hozzátartozott a hitéhez, és ő lelkes híve volt ennek, úgyhogy például, amikor Bécset elfoglalja Mátyás király, akkor elrendeli, hogy Bécsben is ünnepeljék meg a szeplőtelen fogantatást, nagy ünnepélyességgel. Na most Egerben miket csinál? Egerben például megerősíti az egyház birtokait és kiváltságait, ugye ezt minden püspök, aki csak tehette, ezt fontosnak tartotta, hogy az éppen illetékes királlyal ezeket fixálják. Miért? Mert ugye ez biztosítja a jövedelmét a püspöknek, amely az ő idejében úgy tűnik, hogy igen komoly volt, tehát olyan 20-tól több, és egyesek szerint akár 30 ezer aranyforintot is elérte évente, és ebből tudott ő gazdálkodni. Tehát ő volt az, aki az egri székesegyházat, ugye itt a vári székesegyházról beszélünk, jelentősen bővítette. Tehát egyrészt két boltívvel meghosszabbította a főhajót, ugye kelet felé, és körbevette egy kápolna koszorúval. Az az érdekes, hogy erről nem nagyon maradtak fönn okleveles említések, viszont az kiderül, hogy ugye az előző püspökök ezt nem csinálták. A következő püspök, Bakócz Tamás viszont már arról ír, hogy az ő idejében ez már majdnem készen van, tehát ő még dolgozik rajta, tehát még a befejezés az őrá vár, vagy az ő idejében történik, meg még utána is egy kicsit, de hogy a nagy része már elkészült. Tehát az azt jelenti, hogy az alatt a pár év alatt, amíg ő egri püspök volt, óriási építkezéseket hajtott végre a várban, a vár székesegyházával kapcsolatban, és a későbbiekben ugye ez lesz az, amit sajnos mi már nem látunk. Ez a rész az, ami már az ostromra készülve is ugye pusztulásnak indult, mert hogy ugye kialakították ott a szentélybástyát, illetve hát a vár székesegyházban az 1552-es ostromban egy óriási robbanás történt, ugye a puskapor készlet fölrobban, és ugye ez abban annyiban érinti Nagy Dulcsei Orbánt, ugye több mint 50 évvel később, hogy ő, akit ott temettek el az egri székesegyházban, méghozzá a Szentkereszt kápolna előtt, vagy a Szentkereszt oltárnak a közelében egy reneszáns stílusú síremléket emeltetett magának, hogy a püspök püspöki díszben ravatalán fekszik. Na most ez is elpusztult ennél a robbanásnál. A későbbi ilyen számadás könyvek 1555-ből, 60-ból, 64-ből leírják, hogy ennek a síremléknek a maradványai még ott vannak a raktárba. Uh-huh. Aztán utána az is pusztulásnak indult, tehát gyakorlatilag nem tudjuk, hogy hol van az ő sírja. Annyi, hogy ott temették el a székesegyházban, tehát ott kellene keresni. Még az utóéletéhez hozzátartozik az, hogy ő végrendeletében az egri egyházmegyére a saját birtokai közül is adományozott, többek között Egyeket, Nagy Ivánt, aztán a Zemplén vármegyei Miglécet, tehát ahol saját birtokai voltak, ugye Egyeket már emlegettük is, ezeket az egri egyházmegyére hagyományozta, és a fivérei, tehát a fiú testvérei, azok becsülettel végrehajtották a végrendeletét, tehát 1492-ben hivatalosan is átadták ezeket a birtokokat az egyházmegyének, illetve az egri káptalan is kapott ingatlanokat az ő hagyatékából, annyit kért cserébe, hogy a Szentkereszt oltárnál, ugye ahol a sírja volt, ott misét mondjanak érte.
Még az, amit azt gondolom, hogy még érdemes lehet megemlíteni tényleg érdekességképpen, hogy ugye a könyvtárából 3 könyv fennmaradt, amelyek a Magyar Nemzeti Múzeumban láthatóak.
Mert az egyik.
Az egyik.
Van ami a Bécsi Nemzeti Könyvtárban, a Nacionál Bibliotékban található. Ez is mutatja azt, hogy ő a korábban művelt ember is volt. És nagy mecénás, tehát részben a tudományoknak, a művészeteknek a pártfogója, az építkezései is ezt mutatják, illetve, hogy az alamizsnálkodása, tehát a szegényekkel való jósága, ez is kimagaslóvá teszi a kortársai közül. És a 3 könyvre visszatérve, ugye az első, ami a Nemzeti Múzeumban van, ez egy kézzel írt pszaltérium, tehát egy zsoltáros könyv, miniatúrákkal van díszítve. Aztán van egy másik könyv, ugye, amit Bécsben őriznek, ez meg azért érdekes, mert ez Marsilio Ficinónak a kor egyik legjelentősebb neoplatonikus bölcselőjének, filozófusának a munkája. Ugye ez a Marsilio Ficinio, őt eléggé ismerték abban az időben egész Európa szerte, hiszen ő a Medici udvarhoz tartozott Firenzében, és ott is az egyik vezető filozófus volt, Lorenzo il Magnifico-nak, tehát a fényességes Lorenzónak is az egyik kedvence volt, és az ő egyik könyve, illetve van még egy harmadik könyv, amely az ő könyvtárában megmaradt, az pedig egy klasszikus Pliniusnak egy művét tartalmazza néhány kisebb történettel.
A Bonfini neve már olyan sokat volt emlegetve, még talán zárszónak annyit említsünk már meg, hogy Bonfini szerint a király úgy vélekedett Nagy Lucsei Orbánról, hogy 100 esztendőben sem születik talán egész Magyarországon még egy ilyen ember. Tehát, hogy most a Bonfini elfogultságától függetlenül is, most neki a Nagy Lucsei Orbán felé lehet, hogy kellett elfogultnak lennie, de nem feltétlenül, tehát mindenképpen egy nagy ember.
De ezeket kapta. A szavakat a király szájába adja Bonfini, hogy ez a király véleménye volt.
Akkor ez már megint a fene se tudja, hogy mennyire kell komolyan venni.
Komolyan kell venni, mert azért a dicséretekkel néha fukarkodik Bonfini, tehát akit nem kedvelt, meg akit Mátyás nem kedvelt, azokról ilyeneket nem mond. Tehát ez egyértelműen azért azt mutatja, hogy mások hogyan vélekednek róla, az egy kérdés. De hogy Mátyás számára Nagy Lucsei Orbán az egyik legmegbízhatóbb és legjobb ember volt az országban, ez biztos.
Biztos. A mai adásban ennyi, és akkor a következő adásban a már emlegetett Bakócz Tamással foglalkozunk. Hát ő egy nagyon-nagyon-nagyon emblematikus figurája volt az egyház történetnek.
A mai adásban Nagy Lucsei Orbán egripüspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. Thank you.